Signora Presidente della Repubblica.
Tisztelt köztársasági elnökasszony, tisztelt miniszterelnök úr, a kormányzat és a diplomáciai testület mélyen tisztelt tagjai, a társadalmi élet kiváló vezetői és képviselői, tisztelt hölgyeim és uraim. Szívből üdvözlöm Önöket, és köszönöm elnök asszony köszöntését és kedves szavait. Mély értelmű szavak ezek.
Nasce dalla città,
a politika a városból,
dalla polis,
a polisból születik.
Per il vivere insieme,
az együttélés, a jogok garantálása és a kötelességek tiszteletben tartása iránti kézzelfogható szenvedélyből születik. Kevés olyan város van, ami segíti a gondolkodásunkat erről, mint ahogy Budapest, amely nem csak méltóságteljes és életerős főváros, hanem a történelemnek is központi helye, évszázadok jelentős fordulópontjainak tanúja, a jelen és a jövő főszereplője. Itt, ahogy egyik nagy költőtök, József Attila írta, a Dunának, mely múlt, jelens, jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. Ezért szeretnék néhány gondolatot megosztani, Budapestet, mint a történelem, a hidak és a szentek városát szemlélve. A történelem városa. Ez a főváros ősi eredetű, amit a kelta és a római kori maradványok is bizonyítanak. Pompája azonban a modern korba kalauzol, amikor az osztrák-magyar monarchia egyik fővárosa volt, abban a békeidőben, amelyet Belle Époque-nak neveznek, és amely a monarchia létrejöttének éveitől egészen az első világháborúig tartott. A béke mellett a város fájdalmas konfliktusokat élt meg, nem csak réges-régi megszállásokat, hanem a múlt században a náci és a kommunista diktatúra alatti erőszakot és elnyomást. Hogyan is lehetne 1956-ot elfelejteni? A második világháború idején pedig a lakosság tízezreinek deportálását, a megmaradt zsidó lakosságú, származású lakosság gettóba zárását és a rengeteg vérengzését. Ekkoriban sok igaz ember élt itt. Eljött gondolok Angelo Rotta nunciusra. Lenyűgöző volt a kitartásuk, és nagy az újjáépítés melletti elkötelezettségük. Így Budapest ma az egyik olyan európai város, ami nagyszámú zsidó lakossággal bír. Egy olyan ország központja, amely ismeri a szabadság értékét, és amely miután a diktatúrákért magas árat fizetett, küldetésként magában hordozza a demokrácia kincsének és a béke álmának őrzését. Ennek kapcsán szeretnék Budapest alapítására utalni, amelyről ebben az évben ünnepélyesen emlékeznek meg. Ez ténylegesen 150 évvel ezelőtt, 1873-ban történt. Három város, a Duna nyugati partján fekvő Buda és Óbuda, valamint a túlparton fekvő Pest egyesítésével. A kontinens szívében fekvő nagy főváros születése Európa közös útját idézi fel, ahol Magyarország is otthonra lehet. A háború utáni időszakban Európa az Egyesült Nemzetek szervezetével a közösen kitűzött célban azt a nagy reményt képviselte, hogy a nemzetek közötti szorosabb kötelékek megakadályozzák a további konfliktusokat. Abban a világban azonban, amelyben élünk, a közösségi politika és a multilateralizmus iránti szenvedély, mintha már a múlté lenne. Úgy látszik, végig kell néznünk, ahogy a béke álmát éneklő kórusnak sajnálatosan leáldozik, miközben a háború szólistái törnek utat maguknak. Általánosságban elmondható, hogy a nemzetek közötti békés és stabil közösség felépítése iránti lelkesedés, mintha eltűnt volna az emberek fejéből, miközben új mozgástereket jelöltek ki, megjelentek az ellentétek, fellángolt a nacionalizmus és az ítélkezés, a kommunikáció hangneme pedig elmérgesedett. Nemzetközi szinten úgy tűnik, hogy a politika a problémák megoldása helyett inkább az indulatokat szítja, megfeledkezve a háború borzalmai után elért érettségről, visszafejlődve egyfajta háborús infantilizmusba. A béke azonban soha nem a stratégiai érdekek követéséből fog fakadni, hanem olyan politikából, amely képes az egészet, mindenki érdekeit szem előtt tartani, odafigyelve az emberekre, a szegényekre és a jövőre, nem csupán a jelen hatalmára, nyereségére és lehetőségeire. Ebben a történelmi helyzetben Európa szerepe alapvető jelentőségű, mivel történelmének köszönhetően az emberiség közös emlékezetét képviseli, arra hivatott, hogy betöltse az ennek megfelelő hivatást, gyűjtse egybe az elszakadtakat, fogadja be a népeket, és senkit se tartson meg örökre ellenségének. Ezért elengedhetetlen, hogy újra felfedezzük az európai lelket, az alapító atyák lelkesedését és álmát, olyan államférfiakét, akik tudtak a saját korukon, a nemzeti határokon és a közvetlen szükségleteken túlra tekinteni, és olyan diplomáciát kialakítani, amely képes volt egységet alkotni, ahelyett, hogy a szakadékokat szélesítette volna. Arra gondolok, amikor de Gasperi egy kerekasztal beszélgetésen, amelyen Schuman és Adenauer is részt vett, azt mondta, önmagáért és nem másokkal szemben fogalmazzuk meg az egységes Európát, az egységért dolgozunk, nem pedig a megosztottságért. És Schuman szavait idézve ugyanerről, az, amivel egy jól szervezett és életteli Európa hozzá tud járulni a civilizációhoz, elengedhetetlenül szükséges a békés kapcsolatok fenntartásához, mert, emlékezetes szavak, a világbékét csak úgy lehet megőrizni, ha az azt fenyegető veszélyekkel arányban álló kreatív erőfeszítéseket teszünk. Korunk történelmi időszakában számtalan veszély leselkedik ránk, igen sok, de fölteszem a kérdést. Gondolva a meggyötört Ukrajnára is, vajon hol vannak a békét szolgáló kreatív erőfeszítések? Budapest a hidak városa. Fentről szemlélve a Duna gyöngyszeme éppen a hídjainak köszönhetően mutatja meg különlegességét, amelyek összekötik a város részeit, harmóniát teremtve a város és a nagy folyó karaktere között. Ez a környezettel való harmónia elismerést kelt bennem ennek az országnak az elkötelezett ökológiai gondossága iránt. A különböző valóságokat összekötő hidak azonban azt is sugallják, hogy el kellene gondolkodnunk az egység fontosságán, amely nem egyformaságot jelent. Budapesten ezt mutatja a több mint 20 kerület figyelemre méltó sokfélesége. Még a 27 nemzetet tömörítő Európa számára is, amely a népek közötti hidakra épül, szükséges mindegyikük hozzájárulása anélkül, hogy ez bármelyikük egyediségét csorbítaná. Ebben a tekintetben az egyik alapító atya jósolta meg. Európa létezni fog, és semmi sem fog elveszni abból, ami az egyes nemzetek dicsőségét és boldogságát jelenti. Éppen egy nagyobb társadalomban, egy erősebb harmóniában tud az egyén érvényesülni. Erre a harmóniára van szükségünk, egy olyan egészre, amely nem nyomja agyon a részeket, és olyan részekre, amelyek jól illeszkednek az egészbe. Jelzésértékűek ebben a tekintetben a magyar alaptörvény megfogalmazásai. Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki, illetve hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez. Tehát egy olyan Európára gondolok, amely nem válik a részeinek túszává, és az önmagára hivatkozó populizmus terrorizmus áldozatává, de nem is válik cseppfolyós, sőt gáznemű dologgá, egyfajta absztrakt szupranacionalizmus képviselőjévé, amely nem vesz tudomást a népek életéről. Ez az ideológiai gyarmatosítás alantas útja, amely eltünteti a különbségeket, mint az úgynevezett genderkultúra esetében. Vagy a szabadság beszűkített fogalmait helyezi az élet valósága elé. Például vívmányként dicsekedve az értelmetlen abortuszhoz való joggal, ami mindig tragikus vereséget jelent. Ehelyett milyen csodálatos, ha egy személy- és emberközpontú Európát építünk, ahol hatékony születés- és családpolitika működik.
Con la media di età di 46-48 anni.
Európában 46-48 év az átlag életkor, mint amilyet ebben az országban oly gondosan művelnek, ahol a különböző nemzetek egy családot alkotnak, amelyben mindegyikük növekedését és egyediségét ápolják. Budapest leghíresebb hídja a Lánchíd segít abban, hogy egy ilyen Európát képzeljünk el, egy sok különböző láncszemből állót, melyek az összetartozásban találják meg a szilárdságukat. Ebben segítségünkre van a keresztény híd, és Magyarország hídépítő lehet, kihasználva sajátos ökumenikus jellegét. Itt különböző felekezetek élnek egymás mellett, ellentétek nélkül tisztelettudóan, építő szellemben együttműködve, lélekben és a szívemben a pannonhalmi apátság. Az ország egyik nagy lelki emlékműve felé fordulok. Az imádság helye és a testvériség hídja felé. Ez vezet el az utolsó szemponthoz.
Città dei Santi.
Budapest a szentek városa.
Signora Presidente ha parlato di Santa Elisabetta.
Köztársasági elnök asszony beszélt Szent Erzsébetről. Ahogyan ezt az ebben a teremben kihelyezett új festmény is sugallja. Nem tudunk nem gondolni Szent Istvánra, Magyarország első királyára, aki akkor élt, amikor Európában a keresztények teljes közösségben éltek. Szobra a budai várban védelmezően a város fölé magasodik. A főváros szívében álló neki szentelt bazilika pedig az esztergomi bazilikával együtt az ország legimpozánsabb egyházi épülete. A magyar történelem tehát életszentséggel fémjelezve született, és nem csak egy király, hanem egy egész királyi család, az uralkodó hitvese Boldog Gizella és fia Szent Imre szentsége által. Szent Imre intelmeket kapott atyától, amelyek egyfajta lelki végrendeletet jelentenek a magyar nép számára, amelyben néhány nagyon aktuális sort találhatunk.
Vi leggiamo parole molto attuali. Ti raccomando di essere gentile,
arra kérlek, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, vagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem az idegenekhez is. Szent István az őszinte keresztény szellem által vezettetett, amikor ezt írja, a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.
Per non combattere mai la verità.
És a gondolatot ezzel zárja, légy szelíd, hogy sohasem harcolj az igazság ellen. Így módon elválaszthatatlanul összekapcsolja az igazságot és a szelídséget. Ez a hit nagy tanítása. A keresztény értékekről nem lehet mereven és bezárkózva tanúságot tenni, mert Krisztus igazsága a szelídséget és a nagy lelkűséget jelenti a boldogságok szellemében. Innen fakad az a magyar népi jóság, amely a köznyelv bizonyos kifejezéseiben is megnyilvánul, mint például
Jónak lenni jó. És jó vagyni mit kapni.
Ez nem csak a szilárd identitás gazdagságáról árulkodik, hanem a mások iránti nyitottság szükségességéről is, amint azt az alaptörvény is elismeri, amikor kimondja. Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével, és megerősíti a Magyarországon élő nemzetiségeket és népcsoportokat a magyar nemzet részének tekintjük. Valamint elkötelezi magát a nemzetiségek és népcsoportok nyelvhasználata és saját kultúrájuk ápolása és védelme mellett. Ez valóban evangéliumi perspektíva, és ellensúlyozza azt a bizonyos, olykor a saját hagyományok, sőt a hit nevében megindokolt tendenciát, hogy az ember bezárkózik önmagába. Az alaptörvény néhány határozottan keresztény szellemiségű szóval azt is kimondja: valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét. Ez a magyar életszentség történetének folytatására utal, amelyről a főváros számos kultuszhelye beszél. Az első királytól, aki lefektette az egymás mellett élés alapjait, eljutunk a hercegnőig, aki ezt az építményt további méltóságra emelte. Ő Szent Erzsébet, akinek tanúságtétele minden földre eljutott. Hazátok-e leánya 24 éves korában halt meg, lemondva minden vagyonáról, és mindenét szétosztva a szegények között. Az általa épített kórházban a legvégsőkig a betegek ápolásának szentelte magát. Ő az evangélium fénylő drága köve. Tisztelt vezetők! Szeretnék köszönetet mondani önöknek az ezen értékek által inspirált karitatív és oktatási intézmények támogatásáért, amelyekben a helyi katolikus közösség munkálkodik, valamint a világban, különösen is a Szíriában és Libanonban élő, sok megpróbáltatásnak kitett keresztényeknek nyújtott konkrét segítségért. Az állam és az egyház közötti termékeny együttműködés gyümölcsöző, azonban meg kell őrizni a megfelelő határokat, hogy ilyen is maradjon. Fontos, hogy minden keresztény emlékezzen erre. Az evangéliumot tartsa viszonyítási pontnak, ragaszkodjon a szabad és felszabadító jézusi döntésekhez, és ne köteleződjön el a hatalom sajátos logikája mellett. Ebből a szempontból jó az egészséges szekularizáció, ami nem azonos a széles körben elterjedt, minden szakrális szempontra allergiás és önmagát a profit oltárán feláldozó szekularizációval. Azok, akik kereszténynek vallják magukat, a hitvallókkal együtt elsősorban arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek és együtt járjanak mindenkivel, ápolva az evangélium által ihletett humanizmus, amely két alapvető forrásból fakad: magunkra, mint az Atya szeretett gyermekeire tekinteni, és mindenkit testvérként szeretni. Ebben az értelemben Szent István a testvériség csodálatos szavait bízta fiára mondván: ékesíti az országot az, aki eltérő nyelvvel és szokásokkal érkezik oda, mert írta, az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem másút lakjanak. Ez a téma, a befogadás, ami napjainkban sok vitára ad okot, minden bizonnyal összetett. Azonban azok számára, akik keresztények, az alapvető viszonyulás nem lehet más, mint amit Szent István hátrahagyott, ezt tanulva Jézustól, aki azonosította magát a befogadandó idegennel. Krisztusra gondolva, aki jelen van, a konfliktusok, a szegénység és az éghajlatváltozás elől menekülő, Kétségbe esett testvéreink sokaságában kell a problémával foglalkoznunk, kifogások és halogatás nélkül. Ez egy olyan kérdés, amellyel együtt közösen kell szembenéznünk azért is, mert ott, ahol élünk, a hatásai előbb vagy utóbb mindenkit érinteni fognak. Ezért sürgető, hogy mint Európa biztonságos és törvényes utakon, közös eljárásmódokon dolgozzunk egy olyan sorsfordító kihívással szemben, amelyet nem lehet elutasítással megfékezni, hanem csak elfogadni, hogy olyan jövőt teremthessünk, amely ha nem közös jövőnk lesz, akkor nem lesz. Ez pedig azokat hívja az érre, akik Jézust követik, és az evangéliumi tanúk példáját akarják utánozni. Nem lehet felsorolni Pannonia Sacra valamennyi nagy hitvallóját, de szeretném legalább Szent Lászlót és Szent Margitot megemlíteni. További utalnék a múlt század néhány nagyszerű alakjára, mint Vincenti József bíborosra, Boldog Apor Vilmos és Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspökökre, valamint Boldog Batthyány István Lászlóra. Ők meg annyi különböző hitvallású igaz emberrel együtt hazátok atyái és anyái. Rájuk szeretném bízni ennek a számomra oly kedves országnak a jövőjét. És miközben megköszönöm, hogy meghallgattátok, amit el akartam mondani, szeretnélek biztosítani benneteket. Köszönet a türelmetekért. Szeretnélek biztosítani benneteket közelségemről és imáimról minden magyarért. Különösen gondolok azokra, akik az anyaországon kívül élnek, és megemlékezve mindazokról, akikkel életem során találkoztam, és akik oly sok jót tettek velem, a Buenos Aires-i szerzetes nővérekre gondolok. Isten áld meg a magyart.